professzor úr nagyon félénktípus, mert valójában hozott magával még egy bőröndöt, ami még több plüssjátékot tartalmaz. Ebből csak kettőt mutatott meg nekünk, ugye egy elektront és egy protont, ugye? Jól mondom? Igen. Most akkor nézzük, hogy ebben a... Most úgy érzem magam, mint ebben a bőröndnyitogató műsorban, de ez nem az. No, hát akkor beavatná-e minket, hogy ezek a további színes kis plüssjátékok, amelyek valójában gondolom részecskéket akarnak jelképezni, ezek micsodák?
Hát így időn túl, állítólag most már van néhány extra percem. Mindig megkérdezik tőlem, hogy mégis hogy néz ki egy kvark. Hát akkor megmutatom, hogy így. Ez itten az up kvark.
És ha megkérdik, hányszoros nagyításban lehet?
10-15-enes nagyításban.
Köszönöm szépen.
És ha megkérdezik, hogy akkor ebből a kvarkból hogy áll össze a proton, hát úgy áll össze, hogy van belőlük kettő, ez két darab up kvark, és egy down. És hogy minden jó legyen, itt ez a kis kékecske, ez a gluon, tehát ez ragassza őket össze, és ebből így, ahogy van, ez itt egy proton. Már ahogy így megpróbáljuk az egészet vizualizálni, hogy úgy mondjam. Most, hogyha itt lecserélném az egyik appot egy downra, hát lehet, hogy úgy kéne csinálni, hogy megfordítom, egyből egy neutront kapok. Ilyen egyszerű ez az összerakós játék. Most persze megkérdezhetik, hogy és akkor hol vannak például...
Hopp, megvan a... Nagyon sok részecske
az van, elektron, itt azt eláruljuk. Megvan, itt van az elektron. És az elektronnak, ugye mondtam, hogy vannak ezek a töltött leptonok, az elektron, a műon, a tau részecske, és a kedvenceim, ezek a neutrinók. Na, hova bújt a harmadik? Megvan. Szóval ők azok, akikre először úgy gondoltuk, hogy a sötét anyagért felelősek, de aztán túl könnyűnek bizonyultak, és sajnos a jelöltek közül kiestek, és azóta keresjük a szuperszimmetrikus részecskéket.
Tesztelhetem a tudásod, professzor úr? Na, igen. Ez így, letakarom, jó? A feliratot, ez micsoda?
Hát az a Higgs.
Ja, ott is van egy, jó. De hát akkor tudjuk, hogy hogy néz ki, nem? Tehát akkor meg is mutatjuk. Egyébként rajton egy.
Na most betű. Ez gyakorlatilag az egyik legnehezebb részecske. Professzor úr, meg...
Ugye van súlya.
És ugyanolyan nehéz, mint a top quark, illetve egy kicsit nehezebb. De valójában nekem a kedvencem az ő, a sötét anyag. És hogyha elővesszük a rejtekéből...
Külön tokban kell tartani, látom.
Akkor láthatjuk, hogy fekete lyukak is vannak rajta. Hát minden esetre én ezzel a kis demonstrációval kívánok kellemes estét, hogyha valakit érdekel, akkor a részecskékről így módon is lehet gondolkozni, de legalábbis amikor az ember középiskolásoknak meséli, akkor ezt a kis univerzum táskát, ezt nagyon nagy haszonnal lehet forgatni.
Én tartottól, hogy ezt ilyen bűvészboltban nem lehet beszerezni, de mondjuk... Miatt az első kérdést megkapjuk a közönség sorában, azt hagyd kérdezzem meg, ezt tudom, hogy retetesen laikus kérdés lesz, de én vállalom. Tehát, hogy ugye olyasmit keresnek a Higgs bozon esetében, amiről nem tudják pontosan, hogy hogy néz ki, hogyha jól értem. De ez olyan, mint az igaz szerelem, hogy amikor szembe jön, akkor fel fogom ismerni?
Igen. Igen. Természetesen ahhoz, hogy az ember ráérezzen az igaz szerelemre, hát lehet, hogy ki kell próbálni egy-két nem igazat. Jaj, és az elméleti fizikusok, azok bizony sok mindent kipróbáltak, és vannak jelöltek. És tulajdonképpen ez a lényege a részecske fizikának, hogy ezeket a jelölteket, ezeket keressük, és amikor megtaláljuk a jelölteket, hát várhatóan azért több jelölt lesz, tehát azért nem olyan egyszerű a részecske fizika. Az igaz szerelem az egyszerű, az csak egy van. De a jelöltek a részecske fizikában, az egyiknek ilyen tulajdonsága, a másiknak olyan lesz. Lehet, hogy valamelyik jelölt az egy kis átverés, vagy csak úgy tesz, mintha jelölt lenne. Minden esetre ezért van szükség arra, hogy ebből a sok millió, milliárd, trillió adatból, amikor kibányásszuk a jelöltjeinket, akkor ne csak egy jelölt legyen, hanem hát valójában jó pár, és akkor ezeket összehasonlítjuk, és így kapunk egy biztos választ.
Tehát a keresést azt nem szabad feladni.
Nem, jól értem.
Na hát köszönjük szépen. Már csak egy ilyen nagyon félénk kérdésem marad, miután te átadom a szót most már a közönségnek, hogy Ugye három év, ha jól értem, három év van a Higgs bozon megtalálására.
Szóval. Igen.
Mi történik, hogyha, ne adj Isten, tudom, hogy ez nem fordul, de ne, mégse lenne meg, akkor mi történik?
Hát akkor kezdődik az izgalom. Mert nem. Valójában az, amit most gondolunk a Higgsről, azt az elmúlt 15 évnek a kísérletei alapján gondoljuk. Kicsit úgy mondanám, hogy abból, hogy hogyan nem találtuk meg a Higgs-et, tehát abból van egy képünk, egy érzésünk, egy jóslatunk, hogy milyennek kéne lennie. És valójában az elméletek meg a kísérletek összeházasításából egy nagyon egyre szűkebb rés van arra, hogy hogyan kéne a Higgsnek kinéznie, hogyha az egy Higgs. Na most, hogyha kiderül két és fél három év alatt, hogy ott nincs olyan, mint Higgs, akkor jön az igazán érdekes kérdés, hogy akkor mi az, ami úgy viselkedik, mint egy Higgs, de közben nem Higgs.
Az áruhás Higgs.
Ezek az áruhás, rejtett Higgsek. Én azt hiszem, hogy az elméleti fizikának egy újabb virágkora kezdődne.
Tehát akkor, hogyha jól értem, akkor egy új elméleti rendszert, egy új standard modellt kell létrehozni?
Valójában igen. Uh-huh. Igen. Úgyhogy ez, ha nem találjuk meg a Higgs-et, ha nem is fenekestül, de azért jól felforgatja azt a világképet, amit eddig gondoltunk. Uh-huh. De amint látjuk, itt vannak nagyon fajsúlyos kérdések, amikre nem tudjuk a választ. Tehát tulajdonképpen az ember ezért érzi úgy, hogy ezzel a berendezéssel egy új világ kapujában van. És ez a kapu egyelőre még zárva van, szóval tulajdonképpen nem tudjuk, hogy mi van mögötte. Van egy-két tippünk, és hogyha azt fogjuk találni, nem leszünk meglepve. De ha nem azt találjuk, akkor a meglepetés jön.
Köszönöm szépen. Kérdést ki szeretne föltenni a professzor úrnak?
Először is köszönjük szépen a professzor úrnak ezt a rendkívül csodálatos előadást. Hát amióta én ide jártam, még ilyet nem hallottam. És ennyire népszerűen a közönségnek előadva csodálatos volt. Következő kérdésem lenne a professzorhoz. A fizikusok általában különböző fizikai modellekbe dolgoznak, ami a tudományos szintnek megfelelő. Én azt szeretném megkérdezni, hogy feltételezve, ha szuperhúr létezik, ezt körülbelül milyen energiaszinten lehetne előállítani? Valahol ott a Planck idő környékén? Ez az egyik. A másik az, hogy a szuperhúr elmélet tulajdonképpen az próbálta ezt a szuperszimmetriát, az egyik egy ilyen, tehát ezt kidolgozni. Na most a világban nagyon sok szimmetria van, de a spinek alapján, ami kialakult a szuperszimmetria, ez egyáltalán létezik biztosan, nem biztosan, hogy létezik. Tehát ha szuperszimmetrikus anyagokat keressük, hát lehet, hogy nem is találjuk meg, vagy ha létezik ezen az energiaszinten, ez a 7 TeV energián, vagy 14 TeV energián, meg lehet egyáltalán találni. Mert ugye ezeknek a proton tömegját, ez talán ezret is elér, vagy ez környékén van. Köszönöm szépen ezen a kérdés.
A válaszom nagyon rövid, teljesen igaza van. Egyet értek az előttem szólóval. Nekünk viszont az a dolgunk, hogy azzal a gyorsítóval, ami pillanatnyilag rendelkezésünkre áll, ami csak egy 14 teves gyorsító, mert a pillanatnyi technológiai fejlettségünk, hogy úgy mondjam, ennek az előkészítését, ennek az összeszerelését tette optimálissá, megnézzük, hogy tudunk-e válaszolni ezekre a kérdésekre. Az az igazság, hogy a Higgs kapcsán úgy néz ki, hogy választ kell találnunk. Nagyon komoly a várakozás, tehát azt hiszem úgy kéne mondanom, hogy a legnagyobb megdöbbenés az lenne, hogyha semmilyen információt nem, olyan nincsen. Szóval valójában eddig még mindig ahányszor egy új gyorsítót megépített az emberiség, az a gyorsító valamilyen kérdésre adott választ. Kérdéseink rengeteg van. Én biztos vagyok benne, hogy fél tucatnyi kérdésre választ fogunk kapni ettől a gyorsítótól. Hát, hogy most mi van a szuperhúr rendszerekkel? Hát én meg tudnám nevezni azt az összeget, ami ahhoz lenne szükséges, hogy a szuperhúr elméletnek a kísérleti vizsgálatát is elvégezhessük, de én tartózkodnék ebbe a teremben ezen összeg megnevezésétől. Viszont szeretném mondani, hogy a társadalom, a tudomány, az ember, az eszközeink fejlődnek, Tehát lehet, hogy 20 év múlva már jóval kisebb összeget kéne megneveznem, pláne, hogyha az LHC-ből egy csomó mindent megtudunk, és sokkal világosabb képünk van, hogy a harmadik ajtó mögött mi lehet, hogyha abba az irányba szeretnénk tovább menni. Hogy én optimista vagyok, én azt várom, hogy itt a következő néhány évben ebből a gyorsítóból nagyon sok új információt fogunk találni, és amikor majd, nem tudom, néhány év múlva egy itt ülő, kedves, fiatal kolléga fog itt előadni, akkor tőle, amikor ezt a kérdést megkérdezik, akkor ő már egy nagyon flott, pontos választ fog adni, hogy mi is van a szuperhúr elmélettel.
Köszönjük szépen. Kérdést ki szeretne föltenni?
Jó esélyt, professzor úr. Azt szeretném megtudni, hogy a kísérletekből meg fogjuk-e tudni azt, hogy mi a gravitáció, és mit tehetünk ellene?
Nem, ez fontos kérdés, mert erős, gyenge, mágneses kölcsönhatásról volt, szóval a gravitációról nem beszéltünk.
Én azt mondanám, hogy hagyj fokozzam ezt, engem az antigravitáció még egy fokkal jobban érdekelne. Én azt hiszem, hogy ma a gravitáció az egy olyan terület, ami a legtöbb meglepetést fogja számunkra nyújtani a közeljövőben. Ugyanis én azt mondom, egy részecske fizikus számára pillanatnyilag rejtély a gravitáció. Az elméleti fizikusok számára nem. Tehát ők az elméleteikkel, vagy mi az elméleteinkkel, gravitációs kollégák, tucatnyi javaslatuk van. És ezek között a javaslatok között vannak realistább, meg kevésbé realista javaslatok. Igazán az a kérdés, hogy ezt hogyan tudjuk megmérni, hogyan tudunk válogatni e között az elméletek között. Na most az a remény, és itt azért szerettem volna mindenképp az előadásomban, hogy elhangozzon ezek az extra dimenziók, mert ezek az extra dimenziók jelentik az egyik irányt, aminek a mentén például a gravitáció szakértők gondolkoznak. Tehát hogyha mondjuk ez nem egy-két év lesz, ez mondjuk ha 20 év alatt sikerül valamit megtudnunk az extra dimenziókról, akkor az nagy segítség lesz a gravitációs kollégák számára, hogy tovább finomítsák, tovább pontosítsák az elméleteiket. Illetve miután a gravitációt én azért a részecske fizika részének tartom, mert hát ott is van egy kölcsönhatás, vannak források, leírása rettentő hasonló arra, hogy azt a részecske fizika csinálja. Én nagyon kitüntetett figyelemmel kísérem az úgynevezett gravitációs hullámméréseket. Ezek jelenleg is folynak Európában, három helyen, ezen kívül az Egyesült Államokban, és ezek a detektorok azt keresik, hogy hogyan lehet pontosan azt, mint azt mondanám, hogy 1800-as években a fotonnak a hullám természetét vizsgálták, ezek a detektorok a gravitációnak a hullám természetét vizsgálják. Hogyha egy kicsit megtudunk információkat a gravitáció hullám természetéről, akkor rögtön jön a kérdés, hogy akkor hogyan lehet majd ennek az energiáját, hullámhosszát változtatni, növelni, mérni. És ahogy mondtam, valaminek minél nagyobb az energiája, annál inkább részecskeszerű, és akkor rögtön bejön az a kérdés, akkor hol vannak a gravitációnak a kvantumai, hol vannak a gravitonok, azok miért úgy viselkednek, ahogy viselkednek, hogyan tudjuk a gravitációt egyesíteni a többi elmélettel. Tehát ezek folyamatosan napirenden vannak ezek a kérdések. Én azt mondanám, hogy tehát nem akarok túl előre szaladni, ez a gyorsítóban a Higgs-et akarjuk megkeresni, a kvarglon plazmát akarjuk vizsgálni, be akarunk kukucskálni a szuperszimmetrikus részecskékre, és hogyha valamit megtudunk a gravitációról is, annál jobban fogunk örülni neki.
Köszönöm szépen. Azt hiszem egyetértettünk ebben a híres graffitivel, nem? Hogy le a gravitációval.
Így van. Tehát, hogy maximálisan. Éljen az antigravitáció.
Kérdést ki szeretne feltenni? Itt elő egy fiatal hölgy.
Kedves professzor úr, gyakorlatilag ciki a köbön, amikor egy idős otthon igazgatója fizikát kérdez. De egy pár évvel ezelőtt, amikor arról volt szó, hogy megtörténik majd az első ütközés itt ebben a csodálatos alagútban, akkor a különféle rádiócsatornákon kis hisztérikus hangulat lett úrra az embereken, és az jött le, hogy na most, ha itt meg lesz a bum, akkor jön a fekete lyuk, és nekünk kapáltak, bocsánat. Na most, ahogy én önt hallgattam, egy csomó ilyen bum volt már, és mi még itt vagyunk. Most mi van ezzel a dologgal?
Hát most mit mondjak erre?
Nem
voltak igazak, igen, azok a rémizgetések. Ebből derül ki, hogy hát sajnos, hogy mondjam, néha a média sokkal hamarabb fölkap egy jópofa rémizgetést, mint a jópofa igazságot. Ez legyen tanulság is a tisztelt hallgatóságnak, ha azt olvassa az újságba, hogy holnap a CERN-ből megsemmisítjük a világot, hát arra kérném, hogy gondolkozzon el rajta, hogy már ezt hányszor olvasta abban az újságban, és hányszor nem következett be. Én szerintem, hát a félelemnek az egy, az a pszichológiának a tárgya, tehát vannak tudományos alapjai, de hogy ez pontosan a fizikához hogyan kapcsolódik, én inkább hadd mondjam kedvenc hasonlatomat, hogy minket a kozmoszból folyamatosan érnek olyan nagy energiás részecskéknek a záporai, ami annál, amit itt az LHC-ben előállítunk, 100 000-szer, 1 milliószor, 10 milliószor nagyobb energiát képviselnek. És ez így történt az elmúlt 4,5 milliárd év alatt. És nem egy pici targettel, hanem az egész Földdel, az egész Jupiterrel, az egész Holddal ütköztek ezek az óriási energiájú részecskék. Most, hogyha 4,5 milliárd év alatt 100 000-szer nagyobb energiás részecskék nem hoztak létre fekete lyukat, ami megzabálja a Holdunkat, akkor miért gondoljuk, hogy mi képesek vagyunk erre ilyen pici energiákon? Honnan van ez a nagy képűség? Legyünk egy kicsit szerények, visszafogottak, nem tudjuk elpusztítani a világunkat, legfeljebb a saját hülyeségünkkel baromi kényelmetlenné tudjuk azt tenni. Bocsánat ezért a...
Nem, éppen valóban lehetett olvasni ilyen cikkeket többek között arról, hogy először a gyorsító fog beleesni ebbe a fekete lyukba, aztán Gen fog beleesni, és úgy, tehát gyakorlatilag ez picit a kis gömböc mesélyre emlékeztetett, hogy előbb-utóbb mindenki bele fog esni, ott hátul szeretne valaki kérdezni, ott...
Jó estét! Azt lenne a kérdésem, hogy a mind a négy detektor ugyanazt a célt szolgálja, vagy másra hivatottak?
Hogy mindegyik detektor?
Mind a négy detektor.
Tulajdonképpen ezek a detektorok, ha úgy elsőre ránézünk, nagyon hasonlóak. Több ezer tonnások, ilyen hagymahéjszerűen épülnek föl. Viszont amikor megépítették őket, hát hogy mondjam, ez kicsit pazarlónak tűnt volna, hogyha most négy egyforma detektort építünk. Éppen ezért az történt, hogy a CMS és az Atlas detektort azt úgy építették, hogy ők a Higgs keresésben legyenek a legjobbak. Az, hogy két detektor épül ebből a célból, az azért fontos, mert egy detektor nem detektor. Egy mérés nem mérés. Miután egy másik LHC-t megépíteni például Amerikába teljesen kidobott pénz lett volna, azt mondták, sokkal olcsóbb építsünk egy gyorsítót, de csináljunk két detektort, ahol egymást ellenőrizve ez a nagyon fontos kérdés pontosan eldönthető. Tehát ez a két detektor, ez ilyen szempontból hasonló céllal épült, ugyanakkor a belső szerkezete, a belső összetétele más. Máshogy követik egymást az aldetektorok, más a szerkezete, ami azt jelenti, hogy nem lehet ugyanazt a hibát elkövetni. Tehát ha az egyik detektor lát valamit, és a másik nem, akkor azt kell, hogy mondani, hogy valahol valamit elhibáztunk. Na most van az ALIS detektor. Az ALIS detektor azzal a céllal épült, hogy nehéz ütközésekben ólom-ólom ütközést tekintve ezt a kvarkulon plazmát állítsuk elő. Olyan speciális szerkezet, egy olyan időprojekciós kamra épült, ez a világ legnagyobb ilyen berendezése, amelyik a részecskéknek a pályáját minden energián, pontosabban egyelőre csak 10-15 gevig, nagyon pontosan követni tudja, és így, hogy mondjam, olyan információkra is szert teszünk, amit egyrészt ennek a kérdésnek az eldöntéséhez nagyon fontos, milyen tulajdonságai vannak a kvarkulon plazmának, másik oldalról pedig átfednek például a CMS meg a Atlasnak a kísérleteivel, akik szintén hozzá tudnak szólni ehhez a kvarkulon plazma kérdéshez, csak ők egy kisebb pontosságot tudnak biztosítani. Tehát hogyha az ALIS azt mondja, hogy ilyen meg ilyen tulajdonságokat megállapítottam a kvarkulon plazmáról, akkor egy idő után, ha nem is rögtön, de azt várjuk, hogy majd a CMS meg az Atlas azt mondja, hogy igen, mi is látjuk. Mi nem tudtuk ezt ilyen gyorsan, ilyen szépen megmondani, de mi is látjuk ezt meg ezt a jelet, tehát igazatok van. Tehát itt is van egy ilyen redundancia. És a negyedik detektor, az LHC-B, az tulajdonképpen arra van dedikálva, hogy az anyag-antianyag szimmetriát vizsgálja. Az nagyon pontos részecske azonosítás az arra került kihegyezésre, hogy ilyen nehéz, hát most én nem mennék bele pontosan milyen mezonok, meg milyen részecskéknek a detektálását szolgálná, és arra van kihegyezve. Most attól a többi detektor is látja ezeket a mezonokat, csak hosszabb időbe fog telni, mire tulajdonképpen meg tudják erősíteni azt, amit az LHCB lemért. Most így tudom talán kifejezni, hogy ezek így redundánsak, ezek a detektorok, de mindegyiknek van valami specialitása, mindegyik el szeretne dönteni, először ő szeretné eldönteni azt a kérdést, és a többieknek ezt jó lenne megerősíteni.
Köszönjük szépen. Ott hátul van még több kérdés, amíg odaér a mikrofon, addig hagyd kérdezzem, hogy ezt lehet tudni, hogy a CERN-nek mennyi a havi villanyszámlája?
Jó kérdés. Hát én inkább úgy tudnám megmondani, mert nem tudom, hogy Svájcban mennyibe kerül az áram, állítólag sokkal olcsóbb, mint itt, hogy olyan 80 megawatt a fogyasztása a CERN berendezéseinek.
Vagy per év?
Hát a megawatt az ugye teljesítmény, tehát hogyha egy óra alatt az 80 megawatt óra, tehát az azt jelenti, hogy óránként 80 ezer kilowatt óra. Ha jól tudom.
Igen, na most itt van egy összemükről Magyarország.
Egy kisváros, egy 40 ezres kisvárosnak az energiafogyasztása durván. Na most én azt tudom, ezt esetleg érdekes itt elmondani, hogy van egy megegyezés. Tulajdonképpen a CERN az áramot egy atomerőműből kapja, és az atomerőmű, ez úgy, ugye ez nagyon stabilan működik, itt le van kötve a 80 megawatt, viszont a francia meg svájci emberek december elejére elkezdik kivenni a szabadságukat, és január végéig otthon tartózkodnak. Azaz sokkal több áramot fogyasztanak. Tehát a hosszú távú megbeszélés, megegyezésnek az volt a lényege, hogy a CERN az tulajdonképpen 10 hónapon keresztül kap áramot olcsón, és december elején bizony le kell zárni, mert akkor az adófizető állampolgároké az elsőbség, és akkor ők kapják az áramot, és ez alatt hát például az agyon gyötört, hogy úgy mondjam, fiatal kutatók is végre hazamehetnek a családjukhoz, és a karácsonyt együtt tölthetik a szüleik, szeretteik körében. Tehát ez az áramszámlát ezért tesz igazán rémolcsóvá, mert tulajdonképpen a két hónap miatt.
A téli energia gondolom,
hogy van.
Elnézést, hogy megvárattuk, parancsoljon.
Azzal kapcsolatban szerettem volna valamit kérdezni, hogy a professzor azt mondta, hogy sok mindenre odafigyelnek, és sok mindent megvizsgálnak a kísérlet során. Viszont azt olvastam, hogy sok részecske másképp viselkedik akkor, hogyha megvizsgálják őket, mint akkor, amikor éppen nem vizsgálják őket. De ez nem befolyásolja a kísérletnek az eredményét?
Hát akkor úgy pontosítanék, hogy mi azokról a részecskékről kapunk információt, amiket ha megvizsgálunk, akkor ilyen meg ilyen tulajdonságaik vannak, mert azokról, amiket nem vizsgálunk, azokról nem tudunk információt szerezni. Ők rejtve maradnak előttünk. Hát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy hogy tudnánk valamit úgy megvizsgálni, hogy ne vizsgáljuk meg. Szerintem ezt diplomunkának ki kéne adni, mert a fiatal emberek azok mindig nagyon innovatívek, és lehet, hogy ők meg tudnák oldani ezt.
Megfigyelés közben legalábbis, mi tudom, hogy a fotonnak is vannak olyan tulajdonságok, amiket megfigyelés közben másképp alakít, úgymond, mint megfigyelés nélkül. Na, legalábbis olvastam.
Hát... Én azt javasolnám, hogy ha az előadás után megkeresne és ezekről új eredményekről tájékoztatna, én nagyon szívesen tanulok, én mi a jó pap Holtig tanul.
Igen, mert lehet, hogy a professzor úr előadáson kívül másképp viselkedik, mint előadás közben. De egyébként szerintem ez egy nagyon fontos és izgalmas kérdés volt, hogy valóban, mondjuk ilyenkor mindig beleütközünk a saját képességeink és lehetőségeink korlátjába. Tehát itt az első sorok egyikében, ott rögtön ott is van a mikrofon.
Azt szeretném kérdezni, hogy ha detektál valamit
a detektor. Berendez,
a detektor, igen, akkor biztosan meg tudják különböztetni egy kozmikus sugárzásból származó részecskével. Éppen azért, mert ritka. Tehát most ugye ez is ritka, amit keresnek, és az is nagyon ritka. Köszönöm szépen.
Én azt mondanám, hogy amikor valahol az előadásomban azt mondtam, hogy lehetőleg mondjuk ha Higgs-et látunk, akkor nem egyet akarunk látni, hanem hát legalább 6-7-et. Tehát ebben van utalás arra, hogy hát amíg egyet látok, addig olyan minden bizonytalan. Még akkor is, ha egy hónap alatt, vagy akármennyi. Tehát az a lényeg, hogy egy mérésnek reprodukálhatónak kell lenni. Maguk a kozmikus részecskék, azok véletlenszerűen jelennek meg, hogy úgy mondjam, egy véletlen beütést, egy véletlen záport látunk. Most a technológiailag azt csináljuk, hogy ezeknél a nagy detektoroknál, itt nem nagyon látszódott, de a tetejükön ott van egy olyan, mi úgy mondjuk, hogy kozmikus shield, kozmikus detektor, ami, hogyha jön valahonnan egy részecske, és akkor itt jó kérdés, hogy a valahonnan az ugye, ha fölülről jön, akkor csak 100 méteren kell átmennie, hát műonok nagyon gyakran ezt a 100 métert semmi perc alatt megteszik, és jönnek, de akkor ez a detektor, ez jelzi, hogy hopp, onnan jött egy műon, és valahol a detektorban elment. Na most ennek az az igazság, az útját, az kiválóan lehet látni, nem lehet összetéveszteni azokkal a nyomokkal, hogy ott a detektor kellős közepéről gyakorlatilag egy néhány mikrométeres pontból kiindul 35 részecske. Ezzel ez összetéveszthetetlen. Most az egy érdekes kérdés, hogyha például én beszéltem a neutrinókról. A neutrinók már közel se ilyen kölcsönható képesek, tehát műont, hogy úgy mondjam, alulról nem fog kapni ez a detektor, vagy oldalról. De az igenis elképzelhető, hogy a neutrinók, amik kósza részecskék, és tele van a világ neutrinókkal, hogy ezek véletlenül pontosan ott a detektor közepén fognak mondjuk egy protonnal összeütközni, és akkor ez egy neutrinó-proton ütközés, ami azért egészen más, mint egy proton-proton ütközés, és valami furcsa dolgot művelni. Igen, ez elképzelhető, ezért mondom, hogy ha látunk egy darab furcsa dolgot, amiről pláne nem is tudjuk, mert a neutrinó jön, aztán nincs nyoma, az egy semleges részecske, egyszerűen csak megtörténik. Ezért ez az egy esemény, ez nem esemény. Legalább 10-20-at kell látnunk, és annak ugyanúgy kell, vagy körülbelül ugyanúgy kell lezajlania, és tényleg, hogyha ezt utána az ember még több évig méri, és akkor mit tudom, 1000 eseményből már nagyon jól tudja, hogy ezek hogy viselkednek, az az igazság, hogy 1000 eseményből már látjuk is azt a 10-et, amit a neutrinók csináltak, és szét tudjuk válogatni őket. Tehát nem maradnak rejtve, csak ahhoz bizonyos eseményszámra van szükségünk.
Köszönjük szépen, még egy-két nagyon rövid kérdésre van időnk. Az elsősorban szeretne egy úr kérdezni.
Először mondom a kérdést, hogy van-e már valami elképzelés arra, hogy milyen lesz a következő gyorsító. Ugye, ami az apropója ennek, hogy itt évtizedeken keresztül ment ilyen kis versengés Európa és Amerika között. Ugye CERN működött a 80-as, 90-es években, utána átment Brookhavenbe a súlypontja Amerikába a kutatásoknak, aztán most ugye megint visszajött. Most úgy néz ki, hogy Európa tudott akkorát rúgni a labdába, hogy Amerika kiszállt a buliból, vagy kifogytunk az ötletekből, mire kéne a következő gyorsítót építeni, vagy a pénzből fogytunk ki, esetleg Kína lesz a következő, ahol felépül a következő gyorsító.
Nyihá. A kérdés nagyon jó. A kínai kollégák nagyon szeretik a tudományt, és nagyon sok pénzt áldoznak ebbe az irányba. Szerintem újra meg kéne nekünk is tanulni ezt tőlük, bár ugye ez furán hangzik most, tehát Európa is nagyon sok pénzt áldoz tudományra. A pontos választ nem tudom. Az biztos, hogy először is egy gyorsító, egy ilyen nagy energiás gyorsító megépítéséhez a döntéstől az első ütközésig olyan 25 évre van szükség. Tehát most 2011-ben azt mondhatom, hogy 2036 előtt nem fog elindulni új gyorsító, ami például nagyobb lesz, mint az LHC. Hogy pontosan mikor fog elindulni, én azt hiszem, ha a fizikusokon múlana, akkor először is a válasz az, hogy igen, szükségünk van egy következő gyorsítóra, mert szeretnénk többet megtudni, mert a teljesség felé ez a következő lépcsőfok. Úgy is szoktuk mondani, hogy az LHC az arra van számva, hogy felfedezéseket tegyen, de a precíziós méréseket azt ezzel a következő gyorsítóval kéne végeznünk. Mit is értenek ez alatt? Itt protonokat ütköztetünk össze, és a proton-proton ütközésben például, ha Higgs keletkezik, akkor amellett még egy csomó minden más részecske. És ez egy ilyen nagy kavalkád, egy nagy koktél, és ebből kiásni mondjuk a Higgsnek, vagy ne adj Isten, egy szuperszimmetrikus részecskének a tulajdonságait, nagyon nehéz. De bizonyos információkat kaphatunk. Tehát, hogyha ezeket megszerezzük, akkor elkezdhetünk gondolkozni azon, hogy hogyan építsünk egy következő gyorsítót, ami lehet, hogy nem lesz sokkal nagyobb, mint az LHC, de nem protonokat fognak benne ütköztetni, hanem az itt említett elektronhoz hasonló műonokat, mert a műonok azok pontszerű részecskék, és hogyha őket tudjuk ütköztetni, akkor abból az ütközésből egy nagyon tiszta, nagyon jól értelmezhető végállapotot látunk, és a felfedezésen túl egy csomó precíziós mérést végezhetünk. Mit értek ez alatt? A standard modellnek is vannak paraméterei, és az elmúlt 20 év az azzal telt el, hogy a standard modellnek a paramétereit nagy pontossággal lemértük, mert amit épp mutattam, ez csak a kerete az egésznek, hogy ezek a részecskéknek mi a tömege, hogy hatnak kölcsön, egyéb tulajdonság, 17 paramétert, az 20 év kellett, mire lemértük. Ha igaz, hogy szuperszimmetrikus modell van, azért ott is van még néhány szabad paraméter, tehát nem csak ott vagy most akkor, hú, van egy szuperszimmetrikus világ, rögtön jönnek a kérdések, hogy akkor a paramétereknek mennyi az értéke, és ezt egy ilyen muon collider, ezt le tudná mérni. Hogy hogyan kéne méretezni a muon collidert, a muon gyorsítót, hát ezt kéne megtudnunk az LHC-ből, hogy hol van a Higgs bozon, hol vannak a szuperszimmetrikus részecskék, és hogy úgy mondjam, a legoptimálisabban tudjuk megépíteni ezt a berendezést. És így a legtöbb, ugyanazért a pénzért a legtöbbet tudjuk megtanulni, felfedezni, pontosítani ezzel a berendezéssel. Én azt várom egyébként, hogyha a Higgs-et sikerülne felfedezni, egy kicsit pontosítani, tehát kb. Egy olyan 5 év múlva elindulnának azok a munkák, amik ennek a következő gyorsítónak a konstruálását jelentenék. Na most itt jön egy érdekes kérdés, és például nálunk a részecske és magfizikai kutatóintézetben ez egy folyamatosan ébren tartott kérdés, hogy az egy dolog, hogy mi részt veszünk itt az LHC-ben, együtt az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Debreceni Atomki és a Debreceni Egyetem kutatóival az LHC tudományos programjába, de hogyan tudnánk bekapcsolódni a következő ütköztetőnek a kutatásfejlesztési fázisába. Mert lehet, hogyha például sikerülne mondjuk a mágnesek területén bekapcsolódni, akkor amit ott meg tudunk tanulni, hogy hogyan kell még erősebb szupravezető mágneseket építeni, akkor ezt a tudást utána itt Magyarországon, esetleg más területen, iparban, medicinában föl tudnánk használni. Úgyhogy ez egy nagyon is élő kérdés, hogy milyen lesz a következő gyorsító? Hát valójában az, hogy hol lesz, majdnem, hogy azt mondanám, biztos vagyok benne, hogy ahogy a CERN is egy gyakorlatilag most már egy világlaboratórium, mert már nem csak a 20 európai állam a tagállama, hanem kezdve most Dél-Afrikától, Egyesült Államok, Oroszország, Kína, Korea, Japán, tehát mindenki itt van. Akárhol is lesz az a következő gyorsító, mindenki ott lesz, én merem remélni, hogy a magyarok is ott lesznek, és akik ott hátul ülnek, fiatal diákok, azok ténylegesen ott lesznek, és dolgozni fognak ebbe a gyorsítóba. Majdnem mindegy, hogy hol. Az a lényeg, hogy folytathassuk a kutatásokat, és új dolgokat tanulhassunk.
Köszönjük szépen. Egy utolsó kérdésre van időnk, amit természetesen a törzs hallgató, vagy állandó hallgatónk ki. Samu bácsi, a mikrofon.
Kérdésem a professzor úrhoz. Tetszett említeni a proton-proton ütközést. Mi történik a részecskékkel? Átmennek egymáson és mennek tovább, vagy ebben a pillanatban alakulnak át hővé? Mennyi hő keletkezik a proton-proton ütközés esetén? Lehet-e viszonyítani a nagy bum után keletkezett hőhöz, azaz a úgynevezett kvark leves hőhöz, azaz a nap belsejében uralkodó hőhöz, lehet-e viszonyítani a keletkezett hőt? És milyen a viszonyuk? Köszönöm szépen!
Hagy válaszoljak először a kérdésnek a második felére. Én itt kétféle ütközést említettem, az egyik a proton-proton, a másik a nehézion, ólom-ólom ütközés. Igazándiból az ólom-ólom ütközéstől várjuk azt, ahol 208 proton meg neutron egyik oldalról, 208 a másik oldalról fog összeütközni, és itt sorozatos proton, 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 neutron, neutron, neutron ütközések jönnek létre az átfedéskor, és olyan sok részecske keletkezik, ahol beszélhetünk egyáltalán arról, hogy egy anyagminta keletkezett, még ha csak néhány száz köbfermi, de egy anyagminta, ugyanis akkor beszélhetünk hőmérsékletről, amikor mondjuk 500 részecskén van. A hőmérséklet az ezeknek a részecskéknek az eloszlása. Tehát nehézion ütközésben az a cél, hogy az ütközésben megálljon a két nehézion, ez a kinetikus energia, ami jobbról-balról jön be, ez ott hőt termeljen, és ebben a felforrósított anyagban a kvarkok, gluonok kiszabaduljanak, új részecskék jöjjenek létre, és gyakorlatilag ezek alkotják ezt az ősanyagot, ezt a kvarkgluon plazmát. Ennek a hőmérséklete, a nap hőmérséklethez hasonlítva azt mondja, hogy körülbelül olyan 1000-szer, 10000-szer nagyobb. Most ha Kelvinbe vagy Celsius fokban mondanám, hát most 6000 fok a nap, vagy körülbelül ez a hőmérséklet, tehát akkor ezt most szorozzuk meg 1000-rel, 6 millió, 10 millió, 15 millió, körülbelül ilyen hőmérséklet van. Most ennek igazán úgy van értelme, hogy milyen az eloszlása a részecskéknek, mit tudunk abból az eloszlásból kiolvasni. De attól mi tudjuk ezt kontrollálni, értjük, hogy mi történik. Tehát ez igenis cél, és erről szól a kísérlet, hogy ezt a kvarkgluon plazmát létre akarjuk hozni. Amit a proton-proton ütközésről kérdez, valójában úgy is föltehetném, hogy létezik-e olyan proton-proton ütközés, amikor nem 5-10-15 részecske keletkezik, hanem mondjuk 150, vagy 400. És akkor az tud-e egy olyan kis anyagcsomót, egy forró anyagcsomót, hogy úgy mondjam, egy mikroszkópikus kvarkgluon plazma csomót létrehozni, amely úgy viselkedik, vagy legalábbis hasonló módon, mint ahogy az ólom-ólom ütközésben láttuk. Most ez a kérdés, ez annyira nyilvánvaló, hogy az egyik diákomnak ez a doktori témája, a sok száz millió proton-proton ütközésből ő kiválogatja azokat az ütközéseket, ahol mi úgy mondjuk, hogy nagyon sok részecske keletkezik, mondjuk 200-nál több. Ezek nagyon kevesen vannak, de ezeket szépen le lehet válogatni, és az emberek türelme van, akkor sok ezer ilyet lesz a birtokába, és akkor össze kell hasonlítani ezt a sok ezer, mi úgy mondjuk, hogy nagy multiplicitású, tehát nagy részecske számú, hogy kéne ezt mondani, sok részecske keletkezik ezekben az ütközésekben, és összehasonlítjuk, hogy mi van a ólom-ólom ütközésben látott kvarkgluon plazmával, hasonló-e, nem hasonló, nem tudjuk, ezek a vizsgálatok folyamatban vannak. Én nem lennék meglepődve, hogyha azt találjuk, hogyha ilyen nagyon sok részecske keletkezik, akkor ez a kis anyagcsomó rettentő hasonlóan fog viselkedni, mint amit az ólom-ólom ütközésben látunk. Na most, amit viszont az elején, ahogy elkezdte azt a mondatot, hogyha két proton összeütközik és a hővé alakul, én hadd nyújtsak át önnek egy kis könyvecskét. Ez a kis könyvecske legyen ez az én ajándékom. Ez tartalmazza azt a néhány ezer részecskét, amit az elmúlt 60 évben felfedeztünk, és én azt javaslom, hogy ha ebbe beleolvas, akkor rögtön egy tág spektrumot fog arról kapni, hogy amikor két proton ütközik, akkor miféle részecskék fognak keletkezni, és az, hogy most ez a hővé alakul, ez nem biztos, hogy a jó megfogalmazás volt. Az a kérdés, hogy amikor két proton ilyen energián összeütközik, akkor milyen új részecskék keletkeznek, akik ott vannak benne abban a könyvben.